Dél van.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
A Marosvásárhelyi Rádió Kőbe zárt múltunk című műsora megint ünnepi pillanatokhoz érkezett. A következő órában a 250. adást hallhatják. Megkibocsaim nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: kulturális művelődés értékeink egyik jelentős fokmérője az, amikor összetéveszthetetlen fogalommá válnak. A Marosvásárhelyi Rádió szombat déli műsora épp ilyen fogalommá nőtte ki magát, hiszen elég, ha csak kimondjuk, kőbe zárt múltunk, és sok évszázados erdélyi történelmi múltunk, értékes épületeink, híres vagy éppen kevésbé ismert nevek jelennek meg előttünk. A műsorok sorából előjönnek olyan helységek, elődeink igényes, szép alkotásai, amelyek előtt számtalanszor álltunk megcsodálkozva, de olyanok is, amelyekről a feledés porát éppen ez a rádióműsor törölte le. A mögöttünk lévő 1000 év az itt élők értékteremtéséről mesélnek, és a kőbe zárt múltunk ezeknek az értékeknek megmutatására törekszik, így joggal nevezhetjük ezt a szolgálatot értékmegőrzésnek és az értékek továbbadásának is. Többféle vonatkozásban is nagyon fontos és időszerű ezeknek a múltbéli emlékeknek a felmutatása. Ez az a világ, a tárgyi és a szellemi kultúránk, amelyet századok során hozott létre népünk a Kárpátok között. Ez volt elődeink élete a faragott bölcsőtől a formagazdag kopjafákig, életmentő templomoktól védelmet adó várakig vagy művelődési szintet igazoló kastélyokig. Az itt élt elődeink emlékének tartozunk legalább annyival, hogy az általuk teremtett és mai napig álló értékeket megmutassuk, és hát erre vállalkozott a kőbe zárt múltunk 250 műsora eddig, és fontosságának reményében folytatódik is ez az adás. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, megnevezzük vendégeinket, akik itt vannak a Marosvásárhelyi Rádió koncerttermében. Következzenek a Magyar ABC sorrendjében: Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, Köllő Gábor teológus, vallástörténész, Nagy László unitárius lelkész, Ötvös József nyugalmazott református esperes, Péter Péter a Matplast Kft. Tulajdonos vezérigazgatója, a műsor támogatója, Szász Attila a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője, és nem utolsó sorban Vetési László református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, és most kezdődjön ténylegesen az ünnepi műsor. Mindenki és mindenek előtt először Szász Attilát kérem meg arra, hogy pár mondatban röviden mondja el a véleményét minden dicséret nélkül a kőbe zárt múltunkról. Attila.
Hát ha nem dicsérnélek, nem lennék itt. Úgyhogy először is gratulálni szeretnék ez a 250. adáshoz, és ahhoz, hogy ilyen előkelő társaságot tudtál szervezni, nem csak a mai műsor mellé, hanem úgy általában az eddigi 250 műsor mellé, mind a meghívottakra, mind pedig a hallgatókra gondolok. És ahogy a felvezetődben is mondtad, igen, de ez egy érték megőrző, érték közvetítő műsor, ez ennek a célja. És ugye mi rádió vagyunk, elég nehéz ezt szóban megtenni, ugye főleg az épített örökség az egy nagyon vizuális műfaj, viszont azt hiszem, hogy rádióként nekünk kötelességünk ezeket az ügyeket felvállalni, és szerencsésnek érzem magam, hogy van egy ilyen csapattagunk, mint amilyen te vagy, és ezt ilyen lelkesen és következetesen végzed ezt a munkát, és tényleg eljutsz mindenhova, ahova fontos az épített örökség felmutatása szempontjából. Ugyanakkor, ha már itt vagyunk, akkor külön megköszönném Vetési Lászlónak, hogy eljött a mai műsorba, hisz nemrég ugye leégett a Bethlen-Szent Miklósi templom, és a Marosvásárhelyi Rádió ennek is, tehát ebbe az akcióba is beszállt, és partnereket keres, hisz úgy gondoljuk, hogy azért, mert adás közvetünkön kívül esik, attól még fontos ügy, és arra kérem a hallgatóinkat, hogy amennyiben tehetik, akkor járuljanak hozzá, és karolják fel ezt a támogató akciót.
Köszönöm szépen, Attila, és folytassuk akkor a meghívottakkal. Szerintetek hogyan lehet kiszabadítani és szóra bírni a kőbe zárt múltunkat? Nektek ez hogyan, miként sikerült az elmúlt 250 műsorban? Ötvös József.
Egy jól ismert mondás jutott eszembe, a téma a földön hever. Lehet, hogy általában irodalmi körökben szokták ezt idézni, vagy irodalmi alkotásokra használják, de én azt gondolom, hogy a Marosvásárhelyi Rádió kőbezárt múltunk adására is nagyon jellemző. Ha felnézünk erdélyi szemmel, akkor legtöbbször várakat vagy várok romjait látjuk különböző hegyek és dombok tetején, amely sok száz éves múltunknak kőbezárt igazolása. Ha lenézünk a földre, akkor nagyon sokszor nem csak sírköveket begyepesedve, hanem omladozó várak helyén faragott köveket találunk, amelyek arról szólnak, hogy századokkal ezelőtt itt milyen kultúra és milyen építészet volt. Ha pedig csak egymás felé nézünk, akkor kastélymaradványokat, megújult templomokat, vagy pedig más művelődési épületeket látunk. Tehát akár merre nézünk Erdélyben, erdélyi szemmel, mi mindig a kőbe zárt múltunk valóságát látjuk.
Küllő Gábor.
Nem szeretnék ilyen pesszimista lenni. Tulajdonképpen a múltunk az nem csak kőbe zárt, illetve nem is bezárt, hanem a múltunk az valós tény ebben a pillanatban is úgy szólít meg bennünket, mint ahogy a mindenkor emberét megszólította az az örökség, amelynek szellemi alapvetése is volt. A latin közmondás azt mondja, hogy historia est magistra vitae, a história az élet tanító mestere. Ebben benne van az, hogy van egy olyan történelem, amely a történések mögött az emberi cselekvésnek és az akarásnak a titkát hordozza. És van egy magiszter, egy olyan tanító, aki bennünket arra mozgatott, hogy a formák szerinti szépséget, nagyszerűséget, de magát a mozgás teret és a szentség jellegét, mert az építészet régebb az egy úgynevezett rituális, szakrális hely volt, még akkor is, ha nem templomot építettek, annak az alapvetését hordozza. Na most azért, hogy mi történelemnek ilyen helyzetbe kerültünk, hogy az épületeink tényleg itt vannak, és az emberek nagy része elment innen, az még nem jelenti azt, hogy nem él bennünk az, ami az élni akarásunknak a titkát hordozza. És ez tulajdonképpen bőven elegendő az, hogy ösztönzésként fiatal építészek, azon kívül, akik ezzel foglalkoznak, történészek, szociológusok, ezt a kérdést megöleljék.
Köszönöm szépen, Gábor. Vetési László.
Kezdjem azzal, ahol a főszerkesztő abba hagyta, hogy miért fontos ez az egész sorozat. A sorozat címében és megnevezésében nekem mindig visszacseng egy 92-ben készített filmünk Szegedi László magyar igeni lelkésszel, aki hét léleknek volt a lelkipásztora az utolsó, élete utolsó szakaszának majdnem 30 esztendejében, és amikor készítettük róla a filmet, akkor azt mondta, és ez tulajdonképpen visszacseng ebben az egész 250 adásban, hogy hívem már kevés van, de nekem jutott az, hogy a köveknek és az emlékeknek is a pásztora legyek, és ezt ő tényleg nagyon komolyan vette, és gondolom, és úgy érzem, hogy ez a 250 adás is komolyan vette. Az én területem, amiben több alkalommal szerepeltem az adásban, az elsősorban a temetőknek a világa, és azon belül is elsősorban az interetnikus vonatkozásai, ami egy rendkívül izgalmas és érdekes téma, de ha az adásokat végigfigyeljük, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen minden fontos terület sorra került, és nincs fontosabb vagy kevésbé fontosabb. Itt egy gond van, ez a kőbezárás, tehát mi azt várjuk el, és azért adtuk hozzá az adásokhoz a magunk részét, hogy nyíljon ki a kőből az ember fele, a közösség fele, a világ fele, a befogadó népesség fele ez a múlt, és legyen ma is élő és élhető ez a múlt.
Köszönjük szépen, László Péter. Péter.
Össze is üdvözlöm a szerkesztőt és a rádióvezetőségét, és köszönöm nekik, hogy ilyen témával foglalkoznak. Mi barátainkkal annak idején, mikor meghallottuk az első adásokat, úgy döntöttünk, hogy amíg erőnk engedi, addig támogattunk az adást. Ez is érzem egy kicsit kakuk fiókának itt a Jeles Társaságban magam, de mindenkinek megvan a maga szerepe ebben az adásban. Másfelől nem találom azt, hogy ki kell nyitni a köveket. A kövek kinyílnak magukról, ezt hogy Vetési is mondta. És ennek az adásnak, a kőbe zárt múltunknak a 250 adásából is azt szeretném kihámozni és megérteni, hogy mi a jövőképe az itt maradottaknak. És ezért én szeretném, hogyha ezt úgy jönnek ki, hogy a pozitív oldalát is közelítjük, nem csak a múltunkat. Tehát a továbbélésnek a lehetőségeit is.
Így van, nem szabad siránkozni. Keresztes Géza válaszát várjuk.
Hát igen, én úgy látom ennek az adásnak a lényegét, hogy mint építész, mit is mondhatnék? Én tulajdonképpen nem csak az épületeket látom, hanem én ezen kívül látom azt az épület együtteseket, látom a városokat, látom a falvakat, látom azt a kultúrtáját, ahol ez a nép élt, és ez a nép alkotott. Na most ezzel kapcsolatosan, ugye a kőbezárt múltunk egy bányászmunkát végez, ugyanis az a helyzet, hogy ezt a kőbezárt múltat próbálja feltárni. Ez a feltárás viszont nehézségekkel jár, ugyanis az a helyzet, hogy ahogy itt már elhangzott, nagyon sok helyen már ezek az emlékek, amelyek magukban zárják a múltat, már egyedül állnak, már magukra maradtak, és ennek következtében az enyészet az, amelyik kezd rajtuk eluralkodni. Viszont azt is el kell mondanom, hogy vannak olyan lehetőségek, és vannak olyan emberi közösségek, akik ezt nem szeretik így nézni, hogy tönkre megy a múltuk, tönkre megy az épített örökségük, tehát tesznek ezért, és ezért vannak olyan ifjúsági szervezetek is, amelyek felkarolnak egy-egy műemléket, tehát van ez az örökbefogadunk egy-egy műemléket, tehát ez egy, mondjam úgy, fénysugár abból a szempontból, hogy az ifjúság, aki a jövőt jelenti, bekapcsolódik ebbe a mozgalomba, és ez a mozgalom akkor végül is fel tudja tárni azokat az értékeket, és be tudja mutatni a fiataloknak, a jövendő nemzedéknek, és akkor tulajdonképpen a következő lépést is megtesszük, nem csak a múltat nézzük, hanem a jövőben is reménykedhetünk.
Köszönöm szépen, Nagy László.
Én is nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is. A meghívottakat, számomra megtisztelő volt részt venni ennek az adásnak az érték megtartó, értékfeltáró műsoraiban, és Vetési Lászlóhoz hasonlóan én is a meghívásaim alkalmával főként a temetőkkel foglalkoztam, a temetők értékkel, múlttal is a jelennel, és főként azt szerettem volna elmondani és hangsúlyozni minden alkalommal, és hál' Istennek a visszajelzésekből tudom, hallom, hogy sokan hallgatják, és főként akkor, amikor főként a nyugdíjasok, akik otthon vannak, vagy éppen akik úton vannak, a rádióban hallgatnak minket, vagy hallgatják az adást. Tehát azt szerettem volna hangsúlyozni minden, akkor mekkora felelősség. mert nem elég csak a múltról beszélni, nem elég csak feltárni az értékeket, hanem igenis rá kell mutatni arra, meg kell mutatni azt, hogy mekkora felelősség hárul ránk, és akik utánunk jönnek, azért, hogy ezeket az értékeket megtartsuk.
Köszönjük szépen, lépjünk tovább, és megkérek mindenkit, hogy tartsuk be az egy percet. A több száz éves emlékeinknek, a templomoknak, a kastélyoknak, a váraknak kisugárzása van. Mit mondanak el a régmúlt korok emberéről, akik belakták őket, akik a környezetükben éltek, akik dolgoztak, ünnepeltek, vagy épp harcoltak a betolakodók ellen? Keresztes Gézán.
Hát igen, ezek az emlékek, amik fennmaradtak, tulajdonképpen történelmünk gyönt szemei. Ugyanis az a helyzet, hogy ezek a betolakodók, ezek akik ugye bizonyos céllal közeledtek, ezek nem azért jöttek ide, hogy itt újabb kultúrát teremtsenek, hanem az itt megalkotott kultúrát, vagy meg keményen kiküzdött gazdaságot azt ugye elvigyék. Na de lényegében az a helyzet, hogy akárhányszor jöttek ezek a mondjuk úgy foglaló hadak, vagy akárhányszor betörtek ebbe az ország részbe, mindig akadtak olyanok, akik ezt az országot újraépítették. Mindig akadtak olyanok, akik a falvakat, városokat, templomokat újraépítették, később iskolákat alapítottak, és ezzel a nemzet fenntartását és kultúráját próbálták továbbmenteni. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy itt mindig létezett egy olyan kultúrát, nemzetet fenntartó közeg, amely időről időre újra tudta alkotni saját magát, mondhatjuk úgy, hogy a hamuból újra élett. És ez évszázadok során ez mindig megtörtént. Innet látszik az, hogy ez a nép mennyire ragaszkodott környezetéhez, mennyire ragaszkodott saját kultúrájához, és mennyire próbálta ezt az egész dolgot megmenteni, és a saját igénye és a saját gazdasági lehetősége szerint tovább építeni, tovább adni a következő nemzedéknek. Tehát én ebben látom azt, hogy mi is ezt próbáljuk csinálni ezen az adáson keresztül, ezen a műsoron keresztül, elérte a 250. adást, de az a lényeg ebben, hogy azt, amit elődeink elindítottak 100 évekkel ezelőtt, mondhatjuk már 1000 éve, hogy itt valamit alkotni, itt egy kultúrát felmutatni, ezt tovább kell nekünk vinni, és a következő nemzedékeknek tovább kell adni. Remélem, hogy a továbbiakban is a műsor fogja tartani ezt a szintet, és a továbbadásnak, meg a megismerésnek egy fellegvára lesz.
Ötvös József.
A szakember megállapítását vinném tovább az egyház oldalára. Elmondta azt, hogy nem csak az épületek fontosak, hanem a benne lévő élet. Én is úgy látom, hogy a kőbe zárt múltunkat először templomban, várban és kastélyban képzeljük el, de ezekben mindig élet van, és az élteti tovább. Ahol nincs élet, ott valóban kőbe zárt múlt, de ahol élet van, ott nem csak kőbe zárt múlt, hanem újjáéledés is van, gondolok akár csak a várt templomra, amit 1601 és 602-ben félig leromboltak, közel egy évszázadig nem volt befedve, és aztán újjá építették, és most is él. És ennek számomra éppen ez az érdekessége ennek a műsornak, és magának a témának is, hogy templomaink, váraink, kastélyaink, vagy más épületeink, akár szobraink, amelyeket ledönthetnek, vagy amelyet lerombolhatnak, újjá élednek, és az azt jelenti, ahol újjá építés van, ott élet és ott jövő van.
Köszönöm szépen, Köllő Gábor.
Nem olyan túl rég mondtam valakinek, hogy aki másnak jót akar tenni, azt egyenként cselekedje. Tehát az építészeknek nagyon fontos, de nem csak az építészeknek, hanem a lelkipásztoroknak is az, hogy miközben textust olvasnak, aközben a kontextusnak az értékét, tehát az összefüggéseket tudják föltárni. Az életnek tulajdonképpen nem csak a biológiai értelme, hanem a spirituális értelme is akkor működőképes, hogyha minden egyes ember, aki ott van, ismeri a kontextust. nagyon fontos dolog. Későn jön rá az ember, hogy a történelmi ismerete, ahogy az előbb is mondtam, hogy az élet tanító mestere, nem csak arra bír rá bennünket, hogy valaki újjáépített bennünket, hanem azt jelenti, hogy mi az életünk magjában hordozunk most is egy olyan csirát, tehát csoda azt egyáltalán, hogy a mi kultúránk itt legalábbis Erdélyben fennmaradt, ami nem automatikusan, hanem egy olyan kultúrértékrendből táplálkozik, amelyben a könyv, az iskola, a templom azon kívül, tehát amit Reményék Sándor is felsorol, és a tudományokhoz való rugalmasság, nyitottság tartozik hozzá. Na most az kétségtelen, hogy egy építészeti iskolában, amit megtanítanak a minimalista stílusról, azon kívül a barokk stílusról vagy a rokokóról, ezek mind olyan stílusjegyek, amelyeket könnyebb megtanulni, mint az, hogy a saját értékrendünknek a lelki világába belelátni. És ez egy olyan fontos dolog, hogy egy építész, nekem elég sok jó barátom van, akik építészek voltak, sőt volt egy olyan építész barátom, aki még teológiát is végzett. Hogy akár csak az inasokat a régi rendszerben akkor szabadították föl, amikor el tudott készíteni egy önálló munkát, és a saját szakterületéről, hanem valahonnan máshonnan, akkor az az inas érezte azt a szabadságot, hogy az alkotás titkához őt közelengedték. Na én ebben látok egy olyan dolgot, ami népmozgalmi szinten is működhet, és az egyetemeken is, hogyha valaki bátor, ezt ügyesen meg tudja tenni.
Köszönöm szépen, Vetési László.
Azt kérdezted, hogy hogyan él a régi korok emberének tanúsága ezekben az értékekben, illetve a kövekben. Hadd mondjak pozitív példákat, mert ez igazán méltányolandó. Én nagyon sok kastély körül, vagy kastély maradék körül jártam, de mindig azok a felemelő élmények, ahol az ember a rekonstruált, tehát újraépített, vagy megőrzött épületeket lát, amelyikben a tulajdonos nem csak idegenforgalmi szempontból, hanem más szempontból is fontosnak tartja azt, hogy rekonstruálja benne élőket is. Mondjuk élő példa erre a Küküllővári Haller kastély, illetve hát a Marosugrai, ahol a család megkeresi, az új tulajdonos megkeresi a családot, és összeszedi a régi emlékeket. Tehát az ember bemegy a kastélyba, és akkor látja a régi korok tanúit, azokat, akik abban a kastélyban éltek, illetve a bútorzatát is. De több ilyen rekonstruált épületet láthatunk egészen Enyecen királyig és sokfele. A nagy dolog tehát az, hogy nem nosztalgiázni kell, hanem a jövőbe látóan építeni bele a múltatra, a kastélyban élőknek az életét, sorsát, élethelyzetét a jövőépítésbe.
Nagyon jó meglátás, köszönjük szépen. Péter.
Én Székelyi nagyon büszke vagyok múltamra, és nagyon övendem annak a sorozatnak, ami a tavaly centenári ünnepére készült, hogy 100 év Románia, 1000 év Erdély, mert ebből nem csak a többség látott sok mindent meg, hanem a kisebbség is, ami büszke lehetett az 1000 évére. Ezért számomra teljesen világosá vált, hogy társadalmi felelősség szinten már a elődeink is tudták, hogy mit kell csináljanak, azt mondja, hogy templomot építettek, iskolát építettek, intézményeket hoztak létre, amiknek a maradványai most is megvannak, sőt, még van, ahol még az működik, amit, sőt, jól működnek azok az intézmények, amiket mi annak idején láttunk. Ezeknek az ismertetése szintén feladata a kövezált múltunknak, mert valamire büszkék legyünk. A nemzeti öntudatunkat kell emelje. Még jobban ez az adás.
Jó erre még jobban figyelni, Nagy László.
Egy kedves kis történettel kezdeném. Nemrég az egyik ismerősöm mondja, hogy elvették a hajtásiát, felfüggesztették a hajtásiát. Itt Marosvásárhelyen nőtt fel, de hát ő nem látta, hogy Vásárhelyen ennyi szép épület van. Eddig nem látta, mivel ő mindig autóval járt, munkahelyre, haza, utott, a bevásárló központok azok ugye a város végén vannak, és ő eddig bizony nem látta. És
Én úgy érzem, hogy ennek az adásnak az is a célja, hogy egy pillanatra megálljunk, és akkor meglássuk azt, hogy igenis mennyi szép épületünk van. Ha egy pillanatra megálltunk, akkor próbáljuk meg megnézni és belátni azt a világot, amely egykor abban volt, és ha a temetőkkel kapcsolatban nem csak a múltban nézés, hanem a felelősségről is beszéltem, akkor igenis felelőssége ennek a mai világnak, vagy éppen nekünk, vagy a történészeknek, művelődés, művészet történészetnek az, hogy még azokat az értékeket felleljük, úgy, ahogy Vetési László is mondta, megtalálni, és elbeszélgetni azokkal az emberekkel, akik még tanúi annak a világnak, és ezekben a műsorokban megszólaltatni őket, hát ha a fiatalok is meghallják és tanulnak belőle.
Köszönjük szépen. Vetési László, miképpen tükröződnek erdélyi templomainkban a múltunk értékei, és mennyire őrzi az egyház ezeket az értékeket?
Nem mondok újat a jelenlevőknek, különösen nem, de azt hiszem, hogy a hallgatóságnak sem, hogyha azt mondom, hogy minden nyomorúságunk ellenére egyrészt az egyházakat sújtja a legjobban azoknak az épületeknek a karbantartási terve és gondja, amik fenntartásra, megőrzésre várnak. Másrészt ugyanez a kérdés arra is válasz, hogy viszont az egyházak vannak az összes lehetőség közül talán a legjobb helyzetben, olyan szempontból, hogy ha helyben nem is, de a környezetükben és a lelki közösségükben ott van egy gyülekezet. Tehát van egy olyan karbantartó közösség, amelyik lélekben kíséri, és anyagi áldozatokban is kíséri ezeknek az újjáépítését. Azon kívül pedig azt se felejtsük el, hogy az egyházak és a templomok őrzése a tavaly elindult Romer Floris, illetve a Kató Béla irányításával elkezdett hatalmas templomfelújítási akciókban példátlan felújítási támogatás érkezett az erdélyi magyar egyházakhoz, elsősorban a református egyházhoz, ami megint rendkívül szerencsés, hiszen talán soha nem csak, hogy ilyen méretű felújítás nem volt, de talán soha sem lesz többet, és ekkora lehetősége nem is volt az egyházaknak arra, hogy ezeket az értékeket megőrizze. A gond az, hogy én már elég régóta vezetem a nagyon veszélyeztetett, illetve romos templomoknak a jegyzékét a két egyházkerületben, és részben a felekezet felettieket is, tehát a katolikus templomok is nálam nyilvántartásban vannak. Lassan súroljuk a százat azoknak a templomoknak, ahol a romosnak kategorizált templomok száma meghatározható, és ez újabb feladatokat ró mindenkire, mindannyiunkra.
Nagy László.
Hogy van tennivel, az nem kérdés. Hisz ha végignézzük az egyházakat, egyházi épületeinket, látjuk azt, hogy valóban ráfér a javítás, a felújítás, és az is bizonyos, hogy az utolsó pár esztendőben azért nagy az előrehaladás, és számomra ami meghatározó, és ami öröm az, hogy ezeket a régi templomokat sikerült úgy felújítani, általában Keresztes Géza, majd talán mást is el tud mondani, amikor nem éppen úgy történt, ahogy kellene történjen, de szakemberek bevonásával visszaállítani azt a, mondjam így, fogalmazok így, azt a patinát, amelyben egykor értek ezek a templomok, és úgy az unitárius egyház, mint a többi felekezetek, talán most még nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy épületeinket úgy tudjuk átadni az utódoknak, ahogy talán mi is kaptuk.
Köszönöm szépen, Keresztes Géza.
Hát igen, itt sok mindent el lehet mondani. A helyzet az, hogy mint szakember én azt mondhatom, hogy úgy a római katolikus, református, unitárius egyházak nagy lendülettel dolgoznak ezeknek a régi épületeknek a felújításán. Na most itt az is a másik nagy probléma, hogy ugye megjött a felújításhoz szükséges anyagi fedezet is, de nincs szakember. Tehát a dolgok ott kezdődnek, hogy Ehhez a munkához el kell készíteni egy dokumentációt, amelyik nagyon sok résztanulmányt kell magába foglaljon, és ezeknek a résztanulmányoknak az elkészítéséhez majdnem ugyanazok az emberek kell hozzájának, mert nincs elég szakember. Mondjuk ez a szakember gárda erőt megveszítően, képességeit nagyon túlhaladva működik és dolgozik, de viszont eljutunk abba a fázisba is, hogy ezeket az elkészített munkákat, ezeket ki kéne vitelezni. Na most ugyancsak azzal a nagy bajjal állunk szemben, hogy nincs kivitelező szakember se. Tehát nincsenek olyan cégek, akik műemléképületeknek a felújítására szakosodtak volna. És a másik pedig az is, hogy maga a törvény nem azt írja elő, hogy szakemberekkel végezzék a felújítást, hanem azt írja elő, hogy az a cég kapja meg a közbeszerzés szerint a kivitelezést, amelyik a legkisebb árat ajánlja. Tehát itt mondjuk úgy van egy olyan rossz eljárás, amelyik gyakorlatilag nem segíti a műemlékeket. Persze ilyenkor mindig megtörténik az a dolog, hogy hát a tervező a megrendelővel együtt próbálja azokat a kivitelező cégeket, vagy azokat a szakembereket bevonni a feladat megoldásába, akiknek kultuszminisztériumi engedélye és fennhatási köre van. Na de ez nagyon sok helyen nem történik meg, és ezért történnek félrelépések is. Itt nem szeretnék példázódni, de viszont az a helyzet, hogy ezt a kérdést valahogy meg kellene oldani, és van mondjuk ilyen műemlékvédelmi szakképzés, tehát posztgraduális szakképzés, de viszont a szakembereknek a hiánya az nagyon-nagyon nagy probléma.
Ötvös József.
Erdély templomaink jól tükrözik építés idejüknek igényét és lehetőségeit. Gondolom ez kastélyokkal, várakkal, és így van, és lehet, hogy más országokban is. Olyan jó érzés időnként megmutatni a románkori harinai templomot, vagy pedig a református templomokra térek vissza, Őraja Boldog falva, Maros Szent Imre, Aranyos Gerend, Somkerék, 13. században olyan templomok épültek nálunk, amelyek méretben lehet, hogy nem veszik fel a versenyt Európával, de szépségükben, igényességükben európai szintet képviseltek. Hadd mondjak egy megállapítást, amely lehet, hogy nem szakemberként hangzik. Én úgy lettem észre, hogy amikor egyből nagyon sok templomot építenek, akkor nem vigyáznak igazán az értékekre, a műértékekre. Ilyen tudok mondani, 1848 után a boldog békeidőkkel befejezve Erdélyben nagyon sok református templom épült, nagyok, de nem nagyon szépek, ismerjük el. Aztán jött a Kóskároék nemzedéke Debrecén Lászlékkal, és ők visszaadták végre az erdélyi igényt és az erdélyi értékeket. Csak egyet hadd mondjak el nagyon röviden, úgy emlékszem, hogy a másik világháború után a Siklódi templomot le kellett bontani, és akkor Kóskárolyt kérték fel, hogy készítsen egy tervet, egy nagyon szép tipikus Kóskároly erdélyi templom tervet készített, mire készített a terv, addigra az állam nem engedte, hogy felépítsék, mert volt ott egy másik épület, és a siklódiak vártak 40 évet, 90-ben, amikor a 89-es változás után építeni lehetett, a régi tervet vették elő, és a 90 után épült 30-valahány erdélyi református templom közül ez lett a legszebb. Tehát én ezért örülök annak, hogyha már elhangzott, még ha kevés is a szakemberünk, az igazi szakember, azért nagyon odafigyelnek az igényességre, és a, nem is a művészi értékre, hanem arra, hogy Erdélyben azért mindig volt egy bizonyos színvonal, és ezt fent kell tartani.
Kőlő Gábor.
Nagyon érdekes az, hogy görögül az architektoniki, görögül az építést jelent, amit aztán később úgy vettek át, hogy a földcsuszamlás helyén valami újjá születik. Nos, én egy egészen praktikus szempontot mondanék, ami a templom építésnek az első lépése. És pedig az, hogy ha valakinek nyitott szíve van, akkor tudja azt, hogy egy közösség iránt nem csak financiálisan, hanem kalákaszerűen is odaáll és segít az építkezésben. Egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Tehát nekünk lelkipásztoroknak tudatosítani kell azt az emberek lelkében, hogy az építés nem csak pénzből lesz, hanem emberi hozzáállásból, és ez pedig önzetlenséget hordoz magában. Én 16 évig, vagy 15 évig egy olyan árpádkori templomban szolgáltam, aminek minden köve állandóan megszólított engem. És az érdekes az, hogy egy árpádkori templomban szolgálni, az ember mintha érezné azt, hogy ott ami történt, az embereknek, magának az épületnek a beszédessége az, ami fölhatalmaz téged arra, hogy igenis felszólítod az embereket, hogy na most, mint ahogy a százak is fölépítették a házaikat, a váraikat és a templomaikat, az, hogy a harangozó a kulcsot a szomszédnak odaadta, és azt mondta, hogy következő nap maga következik az építéshez, vagy pontosabban a közmunkára, ugyanúgy ezt nekünk szorgalmaznunk kellene, mert különben nem tudunk talpra állni egyáltalán. A szakember hiány ellenére is, mert egy jó szakembert azért mégiscsak megtalál az ember, de embereket hozzá, pallérokat és építőket, akik odaállnak tisztességesen, ez már kevésbé.
Köszönöm szépen, Gábor. Szokták mondani, hogyha ezek a régi kövek beszélni tudnának, a kőbezárt múltunk megpróbálja szóra bírni az épített örökségünket, de hogyan lehetne a várfalak, az udvarházak, a templomok dicső múltjának üzenetét még több emberhez, elsősorban az ott élőkhöz eljuttatni? Péter, Péter.
Ez nagyon furcsa dolog az, hogy a helybéliek sokszor kevesebbet tudnak, mint az idegenek. Jön a turista, az felkészül, tud valamit, tud már valamit, megnézi, van egy fogalma, hogy miről a helybélieket, megkérdezik, azt mondja, ott van a rom, ott van, nem tud semmit sem. Ilyen tapasztalatom volt nekem Kercen, Kerci apátságról, a frissen oda kinevezett pap tudott, a falubeliek csak a romként emlegették. És ezért van egy olyan gondolatom nekem, amit a rádió már gyakorol, evel a Gurula Rádió műsor sorozattal, hogy ezt is egy kicsit a Gurula Rádiót, Gurula Kőbezár múltunk is egy jól felreltározott tájegységenkénti sorozattal lehetne a helybélieket ott helybe egy kicsit érzékenyebbé tenni, esetleg megismertetni velük a saját értékeiket.
Köszönöm szépen, Nagy László.
Olyan az előbb is elmondtam, ez is egy nagy-nagy kihívás és nagy kérdés, hogyan lehetne megismertetni, közelhozni a múltat és továbbadni, hiszen nem elég csak a lángot ápolni, hanem tovább is kell adni, úgy érzem. És az is felmerül bennem a kérdéssel kapcsolatban, hogy ugye itt Erdélyben, ahol most már nagyon sok településen más nemzetiségek a többségiek, hogy azok nem ápolják, azoknak nem érdekük ezeket az értékeket, kastélyokat, várakat, avagy éppen udvarházakat fenntartani, megtartani. Hogyan lehetne ezt a fiatalokkal tudatosítani? Mi is egy olyan világ, akik itt ülünk, olyan világban nőttünk fel, hogy nekünk ezt nem igen mondták. Mi elmondtuk-e, elmondjuk-e? Ez a kőbezárt múltunk, ezt fel kell vállalja, hogy ezt el kell mondani.
Így lesz, köszönöm szépen, Keresztes Géza.
Igen, hát én itten kapcsolódnék ahhoz, amit Nagy László elmondott előttem, ugyanis az a helyzet, hogy vannak bizonyos témák, amik időről időre felmerülnek. Itt van például, egy évvel ezelőtt volt, hogy Mátyás évnek nyilvánították ugye, a múlt évet. Most ezzel kapcsolatosan ugye mindenki felkapta a fejét, hogy hoppá, hát Mátyás év van, hát akkor Mátyás király kicsoda, micsoda, hogy mi történtek ezek a dolgok, stb. Hát itt volt a kőbezárt múltunknak például egy közreműködése, ugyanis ezzel kapcsolatosan, ugye az 580 éves, meg az 575 éves évfordulóval kapcsolatosan, akkor egy több műsoros adást sikerült elkészíteni, ami bemutatta tulajdonképpen azt a történelmi kontextust, amikor a Hunyadi család felemelkedett, Hunyadi Jánosról beszéltünk, aztán Szilágyi Mihályról beszéltünk, ezzel kapcsolatosan aztán később bejött a történelemben, ugye Hunyadi László, aztán Mátyásnak a királyá választása, hogy így mondjam, mert a koronázása az ugye később készült, illetve történt. Tehát a lényeg az, hogy van egy olyan aktuális téma, ami tulajdonképpen az ifjúságnak is a figyelmét felkelti, és akkor e körül körbejárva lehet bizonyos műsorokat elkészíteni. És ennek kapcsán akkor sikerült bemutatni nem csak a család történetet, hanem például Kolozsváron azokat a műemlékeket, amik fennmaradtak a Mátyás idejétől. Tehát a Farkas utcai református templomról beszélünk, vagy a Szent Mihály katolikus, romai katolikus templomról beszélünk. Ugyanakkor eljutottunk majdnem a máig, a Mátyás szoborról is egy adás készült. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy sikerült elkészíteni egy olyan sorozatot, ami ez körül a téma körül forgott, és bemutatta az ifjúságnak, bemutatta a hallgatóknak, mondom én így, bemutatta a hallgatóknak Mátyás királya kapcsolatosan, igaz nagyon röviden, azokat a dolgokat, amit hogyha valaki ellátogat Kolozsvárra, akkor azokat ma is látja, és a kultúránknak alkotó elemei. És tulajdonképpen ez a kultúránknak a tovább lépését és fenntartását is jelenti, mert elmondhatjuk azt, hogy nagyon szépen felújították a Farkas utcai református templomot. Most történik ugye a Szent Mihály templomnak a felújítása, tehát ezek mind olyan dolgokat tárnak most fel, és hoznak a közszemlére, hogy így mondjam, amik bemutatják azt a kultúrát, ami itt Erdély területén meg lett alkotva, és ez tovább vihető. És ez gyakorlatilag beépül az európai kultúrkörbe.
Ötvös József.
Ami ebben az adásban, vagy adás sorozatban, ha már 250-nél vagyunk, elhangzik, az általában közösséget érint. A templom az magától értetődik, akármilyen valláshoz a közösséget érinti. A várak is most már, sőt már a kastélyok egy része is, mert már rég nem tudják fenntartani egy családok. Tehát azt jelenti, hogy a közösségnek kellene jelezni, hogy róluk van szó. Több adásnál is már láttam azt, hogy jó lenne például, ha előre tudna egy közösség, hogy most olyan téma van, amelyben ő is benne van. Csak egyet mondok el, a Zsájki riportnál a visszajelzés azt kérdezte valaki Marosvásárhelyi, hogy szóval örülök neki, hogy beszéltél Zsájkről, mert sose voltam ott, de zsájkiek hallották-e? És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hogy lehetne megoldani, hogyha akármi, akár mások, itt beszélgetünk valamiről a kőbezárt múltunkba, és akikről beszélünk, azok tudják, hogy most róluk szól a rádió, mert én, hogy nyugdíjasként most én is úgy vagyok, hogy megnézem, főleg interneten keresztül 5 rádióból választhatok, és ami engem érdekel.
Megpróbáljuk, megoldható. Köllő Gábor, röviden megkérlek szépen.
Jó. Tehát minden templomhoz, ahogy Jóska mondta, egy közösségnek az élete úgy tartozik hozzá, hogy nem csak történelmi tudása van és tárgyi tudása az épületről, vagy az egész úgynevezett épületcentrumról, hanem önmagának az ismeretében van egyfajta tanulékonyság, amit az előbb is említettem, arra nézve, hogy ezeket ne konzerválni, még csak nem is arról beszélni, hogy mi volt, hanem arról, hogy a következő lépésekben mi az, amire mi föl tudunk készülni. És ehhez elsősorban a kiváló építészmérnökökre, én nagyon érdekes, hogy sok építészmérnökkel találkoztam mostanáig, építész pallérral is. Arra meggyőződésre jutottam, hogy aki a szakralitását az épületnek érzi és tudja, az nem csak épületet tervez, hanem az emberi élet titkát rejti el, nem a kövekbe, hanem abba a mozgástérbe, ahol megfordul bárki más. És ez megmaradhat.
Köszönöm szépen, Vetési László.
Én azt hiszem, hogy a Köbezár múltunk eddigi sorozata pontosan azt szolgálta, ami a kérdésben elhangzott, hogy eljusson a múltnak az üzenete elsősorban a magyar nyelvterület népéhez, másrészt pedig gyakorlatilag bárkihez, aki ezt a nyelvet beszéli, vagy érti ezt az egészet, és figyelemfelhívás történik. Két példát mondok röviden, az egyik nagyon negatív, a másik nagyon pozitív. A negatív példa, ami a legelrettentőbb abban, hogy nincs vételezhető üzenete az értékeinknek, az értékeink körül élő népességnek, ez a száz templomok környezetében a kiürült, elment szászok nyomán ott maradt és beözönlött népességnek a teljes közönye és sőt gonoszsága az értéke, a szász értékekkel szemben. A másik pozitív, és pedig ez az úgynevezett Örökségünk Őrei című mozgalom, ami már nagyon régóta megy, és ami pontosan azt célozza meg, hogy a fiataloknál kell kezdeni. Tehát el kell jutatni oda, hogy a fiatalok örökbe fogadnak egy műemléket, azt ápolják, azzal versenyeznek, nyernek, jutalmat kapnak, kirándulást kapnak jutalmul, és megtanulják azt, hogy igenis oda el lehet menni, lehet takarítani, lehet helyre tenni a cserepet, és lehet szeretni egy műemléket, és az nekik örökre megmarad.
Köszönjük szépen. Befejezésül mindenkitől egy mondatot várunk. Mi a vélemény a kőbezárt múltunkról, és hogyan tovább kőbezárt múltunk? Péter, nagyon röviden, 3 percünk maradt.
Tehát 250 adás szerintem még csak a kezdet. Úgyhogy van mit feltározni. Székelyföldön, ha a rádió úgy tartja, hogy a Székelyföld hangja, akkor a Székelyföldön még missziót kell teljesítsen, még sokat kell dolgozzon a szerkesztő, a meghívottáig is, hogy ezt a missziót sikeresen véghez vitték. Ehhez én sok sikert, jó egészséget kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen, Nagy László.
Számomra öröm részt venni ezeken az adásokon, akár részvevőként itt a stúdióban, akár hallgatóként, és öröm hallani a visszajelzéseket, és hogyha valakinek örömet szerzünk, akkor ezt folytatni kell, hogy minél több örömteli érzés jusson el az emberekhez.
Keresztes Géza.
Én szeretném megköszönni legelőször is azt, hogy ez az adás létezik. Ez az első dolog. A második az, hogy szerencsésnek tartom magamat, hogy ebben az adásban részt vehettem. Harmadik dolog az, hogy jó egészséget kívánok a szerkesztőknek és azoknak, akik részt vettek ebben az adásban. Mindenkinek, aki itt ül mellettem, gratulálni szeretnék, mert megmondom őszintén, hogy én egy nagyon hű hallgatója vagyok ennek az adásnak, és majdnem minden adást végighallgattam eddig. Ugyanakkor azt is szeretném, ha ez az adás egy kicsit, mondjam úgy, mozgalmasabb lenne, tehát a fiatalok is kerüljenek be ebbe az adásba, és a fiataloknak a hangját is hallhassuk ezután. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, Géza. Ötvös József.
A 250-es szám megható igazolása annak, hogy jó volt elkezdeni, és a visszajelzésekből merem állítani, hogy folytatni kell. Kívánok még 5 évet legalább ennek az adásnak.
Köszönjük, Köllő Gábor.
Ha kimegyünk az utcára, azért vagyunk szerencsések, mert a kontrasztokat azonnal észrevesszük. És ha Kolozsvárra térünk vissza, ott aztán tényleg minden utca sarkán épült egy új ortodox templom, amit nagyjából vagy plével, vagy valami ilyesmivel föttek meg. Látszik rajta az a hirtelen gyors munka, hogy valamit össze kellett kapni. Nos, ezzel szemben pedig, ahogy Jóska is mondta, vannak olyan templomok, amelyeken látszik az, hogy a töredelmes munkának, az imádságnak, és a hozzáértésnek a titka van benne. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha az ember az értékek között különbséget tud tenni, akkor el tud indulni.
Vertési László.
Én is csak azt tudom elmondani, hogy hajrá és csak így tovább, viszont az eddig szereplő, az adásban szereplő valamennyi résztvevőnek és munkatársnak, illetve a jelenlevőknek is én azt hiszem, hogy egy nagy megtiszteltetés az, hogy részt vehettünk, de ugyanolyan megtiszteltetés az is, és feladat szerintem az is, hogy adjunk még ötleteket arra, hogy mi mindenre kell még odafigyelni, illetve segítsük az adást hátulról, nem feltétlenül azzal, hogy jelen vagyunk az adásban, hogy olyan érdekességek is, mint az emlékművek, állomások, emlékjelek, és nagyon-nagyon sok minden, ami műérték még, ezek mind belekerüljenek majd folyamatosan az adásba, és hajrá csak így tovább.
Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Tisztelt hallgatók, ennyi fért a kőbezárt múltunk 250. ünnepi műsorába. Mielőtt azonban átadjuk a stúdiót, elköszönök ma déli vendégeink, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, Körlő Gábor teológus, vallástörténész, Nagy László unitárius lelkész, Ötvös József nyugalmazott református esperes, Péter Péter a Matplasz Kft. Tulajdonos vezérigazgatója, a Kőbezárt Múltunk partnere és támogatója, Szász Attila Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője és nem utolsó sorban Vetési László református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója nevében is. További szép napot kívánok, a Kőbezárt Múltunk szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.